Köszöntjük a hallgatókat, ez az első pesti egyetemi vitaminsor. A mai vendégeink dr. Kálmán László, egyetemi docens az ELTE-n tanít, az elméleti nyelvészeti szakcsoport tagja, illetve dr. Balázs Géza, szintén egyetemi tanár az ELTE-n tanít, a mai magyar nyelvi tanszék vezetője. A mai magyar nyelvművelés kapcsán kialakult nézeteltérésről fogunk beszélgetni, avagy romlik-e a nyelv, van-e értelme egy ilyen kérdésnek. Először is egy idézetet szeretnék felolvasni Minya Károlytól, aki a nyelvművelést definiálta. Nyelvművelésnek nevezzük az alkalmazott nyelvtudománynak azt az ágát, amely a nyelvhelyesség elvei alapján a nyelvi műveltség terjesztésével igyekszik segíteni a nyelv egészséges fejlődését. Micsoda az az egészséges fejlődés?
Ha tőlem kérdezi, már csak azért is, mert Minya Károly tanár urat nagyon jól ismerem, és én ezt a definíciót el is tudom fogadni, akkor az egészséges fejlődés is nyilván egy metafora. Én azt mondanám, hogy talán szerencsésebb lenne az dolgot, tehát el tudom fogadni ezt a definíciót, és aztán szerencsésebb lenne Minya Károlyt megkérdezni arról, hogy pontosan ő ezen mit ért. Hogy én mit értek a nyelvművelésről, azt viszont nagyon szívesen elmondom.
Ezt megköszönnénk.
A nyelvművelés az egy társadalmi tevékenység, amely az én felfogásomban tudományos alapokon áll, és pedig a nyelvtudománynak szerves része. Azt gondolom, hogy ez valahol a kettőnk között levő különbségnek az egyik sarkalatos pontja. Ezredeken keresztül a nyelvtudománynak része volt, és szerintem ma is része a nyelvművelés, amely társadalmi tevékenység, és több mindennel foglalkozik, például azzal, hogy segítse a mindennapi kommunikációt, segítse az embereket abban, hogy világosabban tudják magukat kifejezni. Segítse az embereket abban, hogyha egy nyelvi problémával találkoznak, akkor önmaguk meg tudják oldani. Nem feltétlenül felülről, kívülről, hanem önmaguk meg tudják oldani. Én úgy érzem, hogy a magyar nyelvművelés, leginkább erről tudok beszélni, hiszen ebben vagyok benne, és ennek ismerem valamelyest a múltját meg a jelenét. A jövőjétről majd még beszélünk. A magyar nyelvművelés sokat tett ezért az elmúlt évszázadokban. Bevezetésnek talán ennyit, és aztán nagyon szívesen folytatom.
Hát akkor reagálnék erre először is, ami a Károly definíciójában, vagy meghatározásában. Ez az egészséges fejlődés, ez szerintem egy értelmetlen kifejezés, tehát ezt a tudomány, nyelvtudomány szempontjából nem tudom értelmezni, mit jelent ez. Úgyhogy ehhez képest az, amit a Géza mondott, hogy tudományos alapokon történik, ez itt egy némi ellentmondást érzek, hiszen ha tudományos alapokon történne az ilyenfajta tevékenység, mint ahogy történik is egyébként, van ilyen tevékenység, de az, ami tudományos alapokon történik, az nem élhet olyan kifejezésekkel, mint hogy a nyelv egészséges fejlődése, mert nincs értelme. Tehát az, hogy értelme legyen az egészséges fejlődésnek, meg kéne mutatni a beteg nem egészséges fejlődésnek különböző példáit. A biológiában, társadalomtudományban, mindenféle helyeken lehet mutatni ilyen példákat, amikor rossz irányba mentek a dolgok. Egy beteg szervezet, egy faj kihal, egy társadalomban problémák adódnak. Na most a nyelvvel kapcsolatban ilyenfajta rossz irányú fejlődés egyetlen egy típusa van ennek, az a bizonyos nyelvhalál, vagy a nyelvhalál fele vezető út, amikor a nyelv veszélybe kerül és a végén kihal. Ez olyan esetekben fordul elő, amikor a nyelv használói vagy külső nyomásra, vagy maguktól, de abba hagyják a nyelvnek a rendszeres használatát, először visszaszorul a családi életbe, és aztán teljesen kiszorul. Hát ha a nyelvművelőknek az lenne a feladatuk, hogy ezt megakadályozzák, akkor semmi probléma nem lenne. A magyar nyelvnek semmiféle ilyen veszély nem fenyegeti, a határokon belül nem, semmiképp sem. Tehát azt mondani, hogy itt a mai magyar társadalomban az egészséges fejlődés érdekében van szükség ilyen tevékenységre, az szerintem képtelenség. Amúgy, tehát az egészséges fejlődés az amúgy is egy nagyon félrevezető metafora, hiszen, amint mondtam, az egyetlen baj, ami érheti a nyelvet, az, hogy a kihalás fele tart. Annak az ellenkező az nem az, hogy egészségesen fejlődik, amit ez implikálna ez a kép, ugye, hogy gyarapszik, stb., hanem az, hogy nem hal ki, hanem funkcionálisan működik. Még amit hozzátennék, tehát ezt ennyit a Minya Károlyféle meghatározásról, amit nem tudok így ilyen formában értelmezni, amit pedig a Géza mondott, azt teljesen egyetértek, a mindennapi kommunikáció segítése és a nyelvi problémák megoldásában az emberek segítés az egy nagyon-nagyon fontos feladat, leginkább az iskolának a dolga persze, hogy időben az embereket erre megtanítsa, De elismerem még azt is, hogy felnőtt korban is szükség van erre. A probléma, amit ebben látok, az nem ez a megfogalmazás, és nem Angézának ez a kiállása, mert ezt nagyon, nagyon támogatom, hanem az, hogy amit a gyakorlatban nyelvművelés néven történik, az elsősorban, vagy nagyon nagy részben nem ezt szolgálja. Tehát ha megkérdezzük az embereket, hogy mit csinálnak a nyelvművelők, és mit hallanak ők abból, akkor abból a jelentős arányban azt hallják ki, hogy a helyes beszédre való, hát, vagy a helyes beszéd felé való terelgetést, a helytelen beszéd elítélését, a helyes az ilyenkor mindig azt jelenti, hogy egy bizonyos köznyelvi normának a betartása. Tehát, amit most a Géza nem hangsúlyozott, hangsúlyozta a mindennapi kommunikáció segítését és a nyelvi problémák leküzdését, ez nagyon helyes. Amit nem hangsúlyozott, ez a bizonyos normatív szempont, tehát hogy a nyelvművelők azért jelentős részben arról beszélnek, hogy mit nem szabadna, hogy kellene, mit nem szabadna. És erről gondolom még vissza fogunk térni, és csak úgy jelzem, hogy ezt az aspektusát ön említette.
Akkor még azt szeretném megkérdezni, hogy akkor ön szerint a nyelv az magától mindenképpen jó irányba halad, mert ugye, tehát akkor halad úgymond jó irányba a nyelv, hogyha a sikeres kommunikációt szolgálja, és akkor ez olyan, mint egy ilyen amőba, ami magától jó irányba fejlődik, hát, és hogyha...
Az amőba talán kicsit egyszerűbb mechanizmus, mint a nyelv, tehát azért a legegyszerűbb élőlények egyike, tehát ennél bonyolultabb a helyzet, de azt, hogy...
Tehát, hogyha elhagynak egyes változatokat, vagy egy kicsit.
Tehát ezt, amit mondtam, az egyetlen veszély vagy rossz irányú változás az a kihalás fele vezető út, illetve a teljes kihalás. Olyan nyelvet, ami nem jutott el ebbe a stádiumba, hanem virágzik és beszélik, de kvázi nem egészségesen fejlődött, ilyenre példát nem tudunk. Tehát ehhez ilyen példát kellene mutatni ahhoz, hogy tényleg valóban megrettenjek, és azt mondjam, hogy óvni kell azt nyelvet a rossz irányú fejlődéstől. Tehát ha valaki nekem azt mondja, teljesen véletlenszerűen mondok nyelvet, nem, hogy valaki célzásnak vagy, azt mondja, hogy a koreai vagy a perzsa az bizony nagyon rossz irányba indult el a fejlődésben, akkor tessék megmutatni nekem, hogy hol van ott a rosszaság. Ugye ezek direkt olyan nyelveket mondtam, hogy nagyon sokan beszélnek, és távol áll attól, hogy ki hallás fenyegesse. Ha ilyen példát találnánk, akkor talán meg lehetne győzni, de nem tudok ilyen példáról.
A magyar nyelv esetében voltak már olyan időszakok, hát pontosabban a reformkort megelőző időszak, amikor a nyelv léte is bajban volt, már csak azért is, mert hát nem volt a magyar nyelv államnyelv. Ugye tudjuk, hogy csak 1844-ben lett először, aztán pedig kicsit később hivatalossá a magyar nyelv. És éppen egyik nyelvész kollégámat olvasom ezzel kapcsolatban egy feltételezését, hogyha nem lett volna akkor nyelvújítás, ha nem lett volna reformkor, ha nem lett volna az a híres herderi jóslat, amely a magyar nyelv kipusztulására figyelmeztetett, és nem lett volna egy nagy össznépi felbuzdulás azzal kapcsolatban, hogy igen, akkor kérem szépen őrizzük, védjük a magyar nyelvet, teremtsünk magyar nyelvi terminológiát, és így tovább, akkor lehet, hogy ma németül beszélnénk Magyarországon. Na most, hogy ez jó vagy rossz, ezen el lehet vitatkozni, én nem örülnék neki egyik szempontból, másik szempontból pedig, hát ha már benne lennénk, akkor mindegy lenne, és legalább az Európai Unió egyik nagy nyelvét beszélnénk, de azt gondolom, hogy ezek csak feltételezések. Egyik kollégám azt mondja, hogy amit ember hozott létre, azt el is lehet rontani. Ebben van valami igazság, azt hiszem. Szóval a nyelv az ma már egy társadalmi eszköz, egy társadalmi kommunikációs eszköz, és a társadalomban vannak rossz irányok. Ezt azért feltétlenül látjuk. Metaforáktól egy kicsit majd lehet, hogy óvakodni fogok, bár én nem félek a metaforáktól, de hát a társadalomban bizonyos egyen kultúrák alakulnak ki, és a nyelvművelés éppenséggel arról beszél, hogy őrizzünk meg a sokféleséget, őrizzük meg a nyelvjárásokat, őrizzük meg a közös köznyelvet, ami összetart bennünket, összefog bennünket. Azt gondolom, hogy ez egy nyelvgazdagító tevékenység, egy nyelvi ismeretterjesztő tevékenység, a nyelvi tudatosítást segítő tevékenység. Mindazok által persze nagyon is elgondolkodtató az, amit Kálmán László tanár úr mond, és az elmúlt 10 évben én tényleg sokat gondolkodtam rajta, hogy helyese az embereket riogatni. Önmagában az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az szerintem nem baj. Helyese az embereket riogatni. Na most én a saját munkásságom azt szerintem nem riogatom az embereket, de biztos kiolvasható az én műveimből is valami ilyesmi. Tehát én ezt nem akarom tagadni, bár a személyiségemből nem. Tehát ez akkor egy kettősség van bennem. Na mindegy. De az, hogy az emberek esetleg félnek, tehát az, hogy a nyelvművelők, hogy romlik a magyar nyelv, szerintem ezt 15 éve nem mondják. Szerintem 15 éve
ez nem igaz. Tehát amikor közöltem egy hosszabb írást az Élet és Irodalomban ezelőtt, nem tudom, én fél évvel, már nem emlékszem, mikor, talán múlt nyáron, abban nagyon sok szövegszerű idézetet hoztam arra egy nagyon friss nyelművelőkönyvből, hogy rengeteg utalás, illetve explicit vagy kevésbé explicit kimondása van annak, hogy a nyelv az romlani tud, illetve rossz irányokba tud fejlődni. Tehát én ezt,
nem tagadom.
Ezt filológiailag tudom igazolni.
Nem tagadom, tehát tényleg nem tagadom, én ezt a cikket olvastam, és annak az előzményét is olvastam, a tudományos változatát egy könyvben, ugye Szegeden tartott előadásodat. Én ezt nem tagadom, hogy ebben vannak ilyen utalások, bár most ugyan elhoztam magammal, de nyilván nem fogjuk felolvasni. Tehát ebben van igazság, de azért arra gondoljál, ez egy friss könyv, ez 92-től 2002-ig tartalmaz nyelvművelő írásokat, a Magyar Rádió Édesanyja Nyelvünk című műsorából. 6 szerzőnek a munkáit tartalmazza. Én direkt elővettem ezt a könyvet, és az első 50 oldalt végiglapoztam, és nem nagyon találtam ilyet benne. Tehát lehet, hogy vannak ilyen mondatok, itt az implicit...
Én az egészet olvastam.
Az implicit, igen, felületes vagyok nyilván. Nem, én mára elolvastam az első 50 oldalt, hogy tehát az implicit jellegét... Ezt én azért elfogadom, mert te tényleg alaposan utána jártál ezeknek a kérdéseknek, de annyit tennék hozzá, hogy nem ez reprezentálja a nyelvművelést. Szerintem nem ez reprezentálja a nyelvművelést.
Ezt nem tudom, hogy lehetne bizonyítani, hogy mi reprezentálja. Én annyit tudok, ugye nyilván te is pontosan tudod, mert sokat szerepelsz különböző, és nálam sokkal többet különböző médiákban. Az embert hívják ide-oda, például a egyetemi rádióba.
Örömmel jövünk egyébként a saját
vagy
egyetemi rádiójába.
Írnak neki e-mailt, vagy felhívják telefonon, a sajtó ezzel és egy alkalommal megkeres. És majdnem mindig azt olyasmiket kérdeznek, a naívabbak legalábbis, vagy olyan témában szeretnének válaszokat kapni, hogy most akkor mekkora baj van, romlik a magyar nyelv, mi a baj, mi van az idegen szavak, stb. Erre nyilván még vissza fogunk térni. Tehát, hogy nem tudom, hogy lehetne számszerűen mérni azt, hogy a nyelvművelés mennyire reprezentálja ez a bizonyos aggodalom és a nyelvromlás hangsúlyozása, vagy ennek a veszélyével való fenyegetés, de hogy én azt tapasztalom, hogy a társadalomban a nyelvűrésnek a képe az teljesen ez. Tehát ez az emberekben a domináns élmény arról, hogy mit is csinál a nyelvművelő, harcol a nyelvromlása ellen. Egy pillanatra, a nyelvújításra hagytok egy pillanatra vissza, mert azt mondtad, hogy ha nem lett volna nyelvújítás, mindannyian németül beszélnénk, és ezt te nem szeretnéd, mint egy sugallva azt, hogy én ezt szeretném. Természetesen, amikor azt
nem,
mondtam
nem,
az előbb,
nem
nagyon,
akartam
nagyon erősen hangsúlyoztam, hogy a nyelvnek egy nagy baj érheti azt, hogyha kipusztul, vagy kihal, vagy visszaszorul. A nyelvújítás szintén. Idejében, reformkorban ez egy küszöbön álló, nagyon erős veszély volt, ami a magyar nyelvre leselkedett, és egy pillanatig sem akarom azt elvitatni, hogy akkor nagyon nagy hőstettet hajoltak végre azok, akik kiálltak a magyar nyelv használata mellett. Az egy más kérdés, hogy ebben a tevékenységben se szabad mindent összemosni, mert azért nagyon sok sikertelen és rossz irányú próbálkozásuk is volt, de kiálltak a magyar nyelv használata mellett, és elérték azt, hogy a magyar nem hal ki, és én ezt nagyon díjazom, és nem tudom, hogy jön ez ide, mert én most azt mondtam, hogy az itteni magyar körülmények között az aggodalom, hogy a nyelv romlik, az megalapozatlan, azon kívül félrevezető, tehát pont az olyan az idegen szavak és hasonló kérdésekben az embereknek azt sugallja, hogy romlásnak kell felfogni azt, ami valójában igazából nem az, tehát az emberek nagyon nagy része azt gondolja, hogyha idegen szavakat használ, azzal ő rongálja a nyelvét. De ez külön kérdés volt, úgyhogy erre majd nyilván vissza fogunk térni. A másik az, hogy amit a nyelvművelésnek tulajdonítottál, hogy hát az ismeretterjesztésről nem szeretnék nyilatkozni, mert hogyha megnézzük, hogy milyen tudományos ismereteket, erről szintén írtam ebbe a hosszabb cikkemben, tartalmaznak ezek a nyelvű írások, az nem mindig felel meg a tudományosság igényeinek, de főleg az, hogy a nyelvjárások megőrzésére buzdítana minket a nyelvművelés, én ezt egyáltalán nem tapasztalom, ennek az ellenkezőjét tapasztalom, és erről is írtam, bár rövidebben ebben a cikkben, ezt nehezebb filológiailag igazolni, de azért jó párszor elhangzik olyan okítás, vagy a nyelvűvelők részéről olyan instrukció, vagy olyan pallérozása az emberek nyelvhasználatának, amiben bizony nyelvjárási formáknak az általános használata ellen intenek. Grécsi tanár úr egyszer explicite azt, hogy nem akarok rosszat mondani, lehet, hogy Deme tanár úr volt, de idézem abban a cikkben, utána lehet nézni. azt mondta, hogy persze semmi baj nincs a helyi nyelvváltozatnak a használatával, de amikor országos ügyben az egész országot képviseljük, akkor kerüljük. Szóval én azt gondolom, hogy az, hogy a rádiókban, televíziókban mikrofonbizottságok működtek, vagy talán még működnek is, amik a nyelvművelők felügyelete alatt és vezetésével működnek egyébként. És azt tapasztaljuk, hogy az összes jelentős médiá, egyetlen egy szerencsétlen meteorológust kivéve, teljesen ki vannak tiltva a más nyelvváltozatot beszélők, a tájnyelvi beszélők. Egyszerűen nem lehet bejutni egy bemondónak, riporternek, de csak riportalanként lehet a rádióban más nyelvváltozatot használni. Addig én azt gondolom, hogy itt valami nagyon káros dolgot tettek a nyelvművelők. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt 40 évben, vagy mióta van a mikrofonbizottság, ez egy nagyon ártalmas folyamat volt.
Hát nagyon sokat mondott tanár úr, akkor először is nem volt olyan szándékom, hogy azt feltételeztem volna, hogy a nyelvújítás erényeit azt megkérdőjelezné, tehát ez egyáltalán nem volt ilyen. És ezért jó a párbeszéd, hogy ezekről a kérdésekről beszélünk. Hogy jön ide a nyelvújítás? Úgy jön ide a nyelvújítás, hogy a mai világban is vannak olyan folyamatok, amelyet globalizációnak nevezünk, amelyet kulturális uniformizációnak nevezünk, amelyet informatikai forradalomnak nevezünk, és most nem mennék ezeken végig, ezeknek óriási kulturális, azon belül nyelvi hatásai vannak. Jogos az, hogy az emberekben bizonyos félelmek támadnak. Az más kérdés, hogy ez hova fog vezetni, ezt egyikünk se tudja. Tanár úr sem tudja, én sem tudom, és valószínűleg ezt senki a Földön nem tudja. De hogy az emberekben van valami, hogy ami megvan, azt féltjük, mert szeretjük, mert bennünket összetart. A történelmünk, a közös kultúránk, a közös nyelvünk. Ez egy olyan fontos dolog, hogy egy nyelvész emellett nem mehet el. Szerintem nem mehet el. A legmélyén pedig egy antropológiai félelem van természetesen, hogy ami az enyém volt, azt elveszítem. Én részben antropológus vagyok, hiszen én azért nyelvművelő jóval később lettem, ha egyáltalán az vagyok, én azért néha ezt nem tudom, meg mások is megkérdőjelezik. Én azért a néprajz szakot is elvégeztem, meg a népművelés szakot is elvégeztem ezen az egyetemen, és találkoztam olyan jelenségekkel, hogy az emberek önmaguk is megfogalmaznak nyelvi szabályokat mindenféle nyelvművelő nélkül. A sárközben például ízös beszédnek nevezik a választékos beszédet, és ezt én szerintem nem Grécsi Lászlótól és nem Lőrincz Lajostól hallották. A nyelvjárások kérdésében lehet a nyelvműlésnek diszfunkcionál is hatása. Tehát ilyen tényleg lehet, és erre valóban Kálmán tanárulék hívták fel a figyelmet, és én ezt nagyon, nagyon jónak tartom. Meggyőződésem, hogy a nyelvműlés az elmúlt, nem meggyőződésem, utána néztem, az elmúlt 100 évben nem beszélt arról, hogy a nyelvjárás az valamiféle buta nyelvváltozat lenne, vagy lenézett nyelvváltozat lenne. Arról valóban volt szó, az idézet nyilván helyes, bár én nem emlékszem rá, de nyilván helyes, hogy a médiában ne szerepeljenek. Ennek ellenére azt szeretném mondani, hogy a mikrofonbizottságot és a nyelvbizottságot nem a nyelvművelők hozták létre, hanem a Magyar Rádió hozta létre 1976-ban. Jelen pillanatban én valóban a nyelvi bizottság elnöke vagyok, tehát illetékes is vagyok ebben a dologban. Soha olyan nem hangzott el. Én 92 óta vagyok tagja, és talán 3 éve elnök ennek a bizottságnak. Soha olyan nem hangzott el, hogy valaki nyelvjárásban van, azt ki kell tiltani. Soha. 16 év vagy 14 év alatt. Amikor megjelent a meteorológus fiú, a Palóc meteorológus fiú, akkor a Bárci Géza szépkiejtési alapítvány díjjal tüntette ki ezt a fiút. Ez egy nyelvvédő alapítvány, díjjal tüntette ki, hogy ő megszólal, és jegyzőkönyvből kikereshető, hogy én legalább 10 évvel ezelőtt tettem egy javaslatot. Van mikrofonengedély, nincs közöm a mikrofonengedélyekhez, ez egy másik bizottság. De azért mondom, hogy van mikrofonengedélynek, 4 fokozata van. És ennek az alapjait egyébként Valha Imre és Deme László dolgoztak ki, hogy mi a szép magyar beszéd. Én azt hiszem, hogy fontos dolog itt, ebben a rádióban is a szép magyar beszéd. Ha itt mi össze-vissza beszélünk, a hallgatók nem fogják érteni. Még interneten se, ahol le lehet lassítani.
Azért csak megértik.
Azért csak megértik, igen, de azt gondolom, hogy van egy másik szempont is. Nem a mi oldalunkról egyébként elsősorban, hanem a műsorvezetők oldaláról. De hadd mondjam meg, hogy tettem egy javaslatot arra, hogy a nyelvjárási beszélőknek egy külön mikrofonengedélyt adjanak. Akkor elvetették, én azóta megismételtem egyszer-kétszer, tehát arról beszéltem, hogy igenis a nyelvjárás kerüljön be a Magyar Rádióba. Ezt jegyzőkönyvből is lehet ellenőrizni.
Ez nagyon ideje lenne, de az elmúlt 50 évben ez nem sikerült
elérni. De az nem vagyok felelős érte.
Azt szeretném csak megkérdezni, hogy ez nem gondolja, hogy esetleg a közízlést zavarná, hogyha mondjuk ilyen erősen nyelvjárásos emberek beszélnének a televízióban. Tehát, hogyha mondjuk valaki egy nagyon erős, ilyen szegedi, őzéses ember lenne.
Az, hogy milyen a közízlés, ezt nem tudom, ez egy nagyon képlékeny dolog, hogy milyen a közízlés. A közízlés meg lehet próbálni formálni, a közízlést, ha finoman is, de lehet bírálni. Tehát például az angolszász országban, Amerikában és Angliában leginkább nagyon régóta van egy olyan mozgalom, vagy társadalmi mozgás, amit el kell ismerni, hogy felülről indítottak, el kell ismerni, hogy nagyon sok túlzás van benne, de arra törekszik, hogy a közízlést valamilyen formában megváltoztassa. Leginkább a faji előítéletek ellen, illetve a társadalmi előítéletek ellen irányul. De politikai korrekségnek szoktuk becézni.
Ott is BBC English-t beszélnek
nem,
a rádióban, nem?
A BBC-ben, nem? A BBC TV-ben meg lehet figyelni, hogy következetesen keverik a... Tehát olyan például a híradóban a... külpolitikus az íresen beszél, a másik skótosan. Szerintem még az arányokra is vigyáznak, hogy minden egyes nagyobb tájnyelvi régióból legyen valaki. Ugyanezt megfigyeljük a CNN-ben. Tehát lehet olyan módon irányítani a közüzlést, hogy hosszú évtizedeken át kig eltart ugyan, de hogy szokják meg az emberek azt, hogy ugyanolyan beszélők azok is, akik egy másik nyelvváltozatot beszélnek, erre rá lehet őket nevelni. Jó, a politikai korrektség még sok mást is tartalmaz, de többek között ezt is tartalmazza, és azt gondolom, ez azért hoztam most föl, mert hogy ha a közízlés, és én is ezt tapasztalom, a tájnyelvi nyelvváltozatot elítéli, vagy megbélyegzi, vagy lenézi, az nagyon nagy baj. Tehát van olyan, hogy a közüzléssel van baj, és azt kell próbálni megváltoztatni. Hát én tudom, hogy a gyerekek az iskolában, ha valakiről azt akarják érzékeltetni, hogy bunkó, vagy nem tudom mi, akkor megpróbálnak valami ilyen áltájnyelven, tehát úgy parodizálják, mintha valami nem tudom, milyen tájnyelven beszélne. Ez nagyon szomorú, tehát az embereket erről valahogy meg kéne értetni velük, hogy ez így nem oké.
Annyira egyetértek veled, hogy erről 89-ben írtam. Azt kérdezem tanárul, hogy nem próbáltatok meg a Rádió Kabaré munkatársaira hatni, vagy legalábbis kritikával illetni azt a fajta nyelvváltozatot, amely a kicsit nyelvjárásias, álnyelvjárásias, de?
Azt hiszem, én már ezt leírtam, de én ezt mindenhol hangoztatom. Én engem halatlanul idegesít. Tehát ez az egyik, amikor a humoristáknak az egyik eszköze arra, hogy valakit bunkónak állítsanak be, ezt együtt is megírhatnák akár. Ennek valami nagyot kellene szólni, mert ez felháborító. Ennél már még egy nagyon hasonlóan felháborító dolog van, amikor valaki... Ugye vannak parodisták, akik tudnak idegen nyelvű beszédet utánozni, például Alfonso ezt remekül csinálta, és biztos most is vannak, akik remekül csinálják. És mulatságos volt. A mulatságossága az abból fakad, hogy tényleg megszólalásig úgy szólt, mintha valami idegen nyelv beszélő lenne, és még általában valami humor is volt benne. Most, ha valaki ezt az eszközt öncélúan arra használja, hogy csak egyszerűen attól mulatságos valami, hogy nem magyarul beszél, vagy hogy tehát ilyen humorista is van sajnos. Tehát hogy attól, hogy a külföldi, attól válik nevetségessé, ugye, tehát, hogy nem tudom én, elénekel egy magyar nótát, ilyen álszlovák nyelven, vagy hasonló, ez engem ugyanannyira idegesít. Tehát én azt gondolom, hogy emberekből nem kéne azért nevetséget csinálni, mert ők más nyelven beszélnek, és ez hasonlít egy picit ahhoz, hogy más nyelvváltozatot beszélnek. Tehát ez szerintem nagyon ideje lenne oda csapni egy picit a... De hát te sokkal többet vagy a médiák, vagy hogy neked...
89-ben megkértek engem a rendszerváltás évében, csak ezért emlékszem rá, megkértek engem, hogy a Rádió Kabaré nyelvéről írjak egy elemzést, tehát először is halálra dicsértem őket, mert azért a nyelvi humornak igen gazdag tárháza a Rádió Kabaré. Egyetlen kritikai megjegyzésem volt, ez egyébként megjelent a Nyelvőrben ez a tanulmányom később, és erre ott volt a Rádió Kabaré akkori teljes vezérkara, és azt mondták, hogy kedves tanár úr, kritizálja ezt a dolgot. De higgye el, ha elmegyünk a vidéki kultúrházba, és előadjuk ezt a számot, mindenki dől a röhögéstől. Ezen dőlnek először a röhögéstől. Egyébként erre nekem az volt a válaszom, hogy nem tudják, de teszik. Szóval ez volt. És itt a közízlés, azt hiszem, ez is beletartozik ebbe a dologba. Nagyon-nagyon fontos dolgot mondtál ez a idegen nyelv utánzással. Én ennyire nem éreztem, de rá fogok a dologra majd figyelni. Viszont a közízlés kérdésére szeretnék reagálni, meg arra, hogy az emberek mit gondolnak. Szóval, hogy az emberek mit gondolnak a nyelvtudományról és a nyelvművelésről, azért nem biztos, hogy a nyelvművelés feláll. Olyan hihetetlen mélyen őrződnek az emberekben sztereotípiák. Azt szoktam mondani, hogy a nyelvművelés igazából most már két cintányér között a levegő, amit állandóan püfölnek. Az egyik cintányér a nyelvtudomány, az nem vagytok eléggé tudósok. sőt, egyáltalán nem vagytok tudósok, sőt, sarlatánok vagytok, hogy kedves tanár úr egyik kifejezését is idézem, bár nem rám mondta azért így, hanem úgy általában a nyelvművelésre. A másik oldalról, nem hiszed el, de milyen hihetetlen támadás, kritika ér bennünket, hogy nem vagyunk elég kemények. Tehát mi az, hogy a rádióban pösze, racsol, gyorsan beszél, nem értem, mi az, hogy kiket engednek a mikrofonhoz, és egyebek. És egyébként mi is megkapjuk azt, hogy hát romlik a magyar nyelv, és maguk az égvilágon semmit nem tesznek, tehát önök is csak tovább rongálják a magyar nyelvet. Tehát valahol a nyelvmölő itt van. Én nem nagyon emlékszem arra, hogy ezekre a kicsit vad és mondanám szélsőséges nézetekre, amelyek emberi viselkedésbeli különbségekből, attitűdökből, meg ezer más dolgokból fakadnak, hogy erre a nyelvre rá akart volna erősíteni. Azt, hogy igazad van, igen, romlik a magyar nyelv, igazad van, és én is akarok itt most valamit szétcsapni. Nem hiszem, hogy ez lenne.
Lényegében erről szólt ez az élet, és az emberi cikkem, meg a hosszabb tanulmányom is, hogy ez bizony így van, ezt megpróbáltam ezt szövegszerűen kimutatni. De én azt mondom, hogy igen, mélyen vannak a sztereotípiák, nagyon helytelenítjük őket mi, amikor itt beszélgetünk az egyetemi rádióban. Ugyanakkor erre ezeket nem ápolgatni kellene, hanem nagyon erősen ellenezni, és nagyon erősen ezek ellen föllépni, és én úgy tapasztalom, hogy ők egyáltalán nem ezt teszik. Egyébként az, hogy két oldalról püfölik őket, hát úgy személyesen én nagyon együtt érzek veled, meg nagyon
köszönöm
minden részét a tiéd, de úgy azért, ha megnézem, hogy milyen megszólási lehetőségeik vannak a nyelvművelőknek, és milyen megszólási lehetőségeik vannak azoknak, akik ezt más szemmel nézik, akkor itt egy hatalmas aránytalanság van. Tehát te magad mondtad, hogy az édes anyanyelvünkben 6 szerző szokta egymást válogatni, én azt hittem több, de lehet, tényleg csak 6 szerző szokta egymást váltogatni, oda soha az ellenkező nézetet vallók, soha egy percre be nem kerültek ebbe a műsorba. Úgyhogy ráadásul állandóan emlegetve vagyunk, soha nem név szerint, mert akkor mehetnénk az ORTT-hez, hanem mindig névtelenül vagyunk emlegetve. Egy dunaszerdőhelyi nyelvész kollégám mondta a múltkor a Géza a édesanyanyelvünkben, tehát név nélkül emlegetnek minket, soha az ellenkező, tehát nem tudom, a médiatörvénynek is ellentmond ez egyébként, tehát soha nem hallgatják meg az ellenkező felett ebben a műsorban. Tehát azért annyira nem, szerintem a részvétre annyira nem szorulnak rá a nyelvművelők, azért megvan nekik a maguk megszólalási lehetősége.
Szívesen reagálok konkrétan is, hogy az ellenkező felett nem szólaltatják meg. Én eléggé régóta valóban a sors mondjuk megvert vele, vagy megáldott vele. Mind a kettő igaz, azt hiszem. Sokat szerepelek a médiában. Én soha nem készültem nyelvművelőnek egyébként, szeretném mondani, és ma is egy kicsit bizonytalan vagyok ebben. Engem a társadalmi jelenségek érdekelnek elsősorban, és nem a sztereotípiákkal szeretnék küzdeni, mert a sztereotípiák is érdekesek feltétlenül. És nem érzem magam nyelvőrnek, aki egy kivont pallossal itt áll az egyetem kapujában, és mindenkinek a fejére rá akar sújtani, aki helytelenül beszél Magyarországon. Szerintem nem ilyen vagyok egyébként, akik ismernek, és a műsoraimat rendszeresen hallgatják, pont azt szokták mondani, pont az ellenkezőjét mondják, hogy még egészen új hangot ütöttem meg, és azt szokták mondani, hogy az öblögető nyelvmölés helyett valamilyen közvetlenebb nyelvmölés, de lehet, hogy tévednek. Nem ezt akarom mondani. Azt akarom mondani, hogy én a nekem adott lehetőséggel élve mindig megpróbáltam az egész nyelvtudományról beszélni. Ez lehet, hogy nem mindig sikerül, hiszen valóban nem érthetek mindenhez, és nem is értek mindenhez. De minden műsoromban, amikor olyan lehetőségem volt, akkor megpróbáltam azonnal több embert oda hívni, és téged is, úgy emlékszem, két műsorban azért rég volt már az igaz, de meghívtalak, hogy beszélgessünk, és ez másokkal is így van. A konkrét eset pedig a dunaszerdahelyi nyelvész kollégám esetében én az ominózus jegyzetem, amely bejárta a Nyelvtudományi Intézetet, a Magyar Tudományos Akadémiát, és nem tudom milyen fórumokat bejárt, és mindenhol lejátszották, engem nem hívtak meg ezekre, és nem volt vita lehetőség. Elmondtam volna, hogy az előtti héten én pont azt ismertettem, hogy az értelmező kéziszótárban megjelentek örömmel. A szociolingvisták azt mondják, hogy ez a cél, hogy jelenjenek meg a határon túli magyar szavak ezekben a szótárakban. Én erről beszámoltam korrektül. Ez is kikereshető, bizony ez is rajta van az interneten. Erre kaptam olyan leveleket, hogy mit képzelnek maguk nyelvészek, hogy szlovák, román és szerb szavakat tesznek be a magyar értelme, virtigli ilyen szavakat, hát meg vannak maguk őrülve, és én beolvastam ezt a két nézetet. Lehet, hogy hiba volt, mert azt mondják, hogy a naív nézőknek és hallgatóknak, itt az rádióműsor volt, hallgatónak nem kell felerősíteni ezen nézeteit. De én is komolyan elgondolkodtam azon, hogy valóban tényleg a bazénnak van-e szerepe a magyar értelmező kézi szótárban. Erről szerintem érdemes lenne egy tudományos vitát folytatni, hogy a Bazénnak talán az idegen szavak szótárában lenne a helyes, nem a magyar értelmező kézi szótárban.
Ha azért a magyar nyelv értelmező szótárt megpucolnánk az idegen szavaktól, nem sok maradna benne.
A határon túli körzetekben használt helyi államnyelvi szavakra gondoltam, de nem
rendben van, de hát nagyon sok szó kezdte így a pályafutását, ahogy bekerült a magyar nyelvbe. Hát lehet, hogy fényes karrier áll a Bazén előtt. Tehát ne ítéljük meg ilyen.
Akkor az idegen szavakra átnyergelve, ön mondta, hogy olyan, hogy idegen szó nem létezik, csak kölcsön megjövevény, ugye? Vagy akkor ez... Hát, vagy akkor az, hogy idegen szó, az, akkor ez így van értelme?
Lehet mondani, hogy a fejlődés egy bizonyos, hogy a változás egy bizonyos szakába idegennek nevez. Ez terminológia kérdése, hogy most idegennek hívjuk őket addig, amíg még nem annyira honosodtak meg.
Újabban használjuk a nemzetközi kifejezéseket egyébként, éppen ezért, mert ma már kinyomozhatatlan, hogy honnan jönnek a szavak, és ezért én ezt jónak tartom, hogy nemzetközi kifejezésekről beszélünk.
De most az volt a kérdés, hogy a kölcsönszó, jövővényszó, ugye azt általában arra szoktuk mondani, hogy már meghonosodott.
Igen, igen,
szó az nem értelmetlen kategória, csak azt jelenti szerintem, hogy még nem honos, tehát hogy még
egy idegen. Vagy nem idomult bele a magyar nyelvnek, nem tudom, a rendszerébe, ugye? Igen.
2001-ben született egy törvény, amely szerint a reklámokon meg plakátokon magyar nyelven is fel kell tüntetni a szöveget. Erről mi a véleményük?
Pró vagy kontra kezdjük.
Hát nem tudom. Szerintem első pillanattól kezdve nagyon sokan mondták, hogy ez egy reménytelen vállalkozás, úgyse fogják betartani. Lehet, hogy egy pár embernek munkát ad, mint hogy azt hiszem ad is, hát ilyen jegyzők meg ilyesmik sokat dolgoznak ezekkel a bejelentésekkel, de valójában nem sok foganatja lesz, és hát most már jól látható, hogy tényleg semmi foganatja nem volt, hát én semmi hatását nem látom. Azon kívül a célját se értettem, soha se ezt le is írtuk, akkor meg mindenféle módon tiltakoztunk is, de hát ráadásul olyan törvényt hozni, amit nem lehet betartatni, az talán értelmetlen. Hát most már szerintem elég jól bebizonyosodott.
Igyekszem ilyen röviden válaszolni. Szerintem nem volt ez a törvény rossz törvény. Nyelvészek nem álltak mögötte, azért ezt szeretném mondani. Mi a MTA Magyar Nyelvi Bizottságában azt mondtuk, hogy nincs szükség semmiféle nyelvi törvényre. A megszületett törvény azonban egy olyan enyhe törvény, kvázi szimbolikus törvény, ezt elfogadom, amelyre azt lehet mondani, hogy egy törekvést, egyfajta ösztönzést nyilvánít. Nem tudom, hogy ebből valakinek jut-e pénz, és hogy a jegyzők ezzel mennyire foglalkoznak. Én úgy érzem, hogy az elmúlt néhány évben egy picit jobban odafigyelnek az üzletnév adók, tehát egy kicsit, minthogyha változatosabb lenne az utcaképe nyelvi szempontból, és azt is hozzátenném, hogy nem a nyelvművelők, hanem egy iparkamarai testület indított egy évente megismétlődő üzletnév versenyt, és rendkívül klassz, jó üzletneveket jelölnek és díjaznak, ajándékot kapnak a jó üzletnevek tulajdonosa. Nekem most a kávézda jutott eszembe, de hát most ez, hogy ötletes vagy nem ötletes, egy ötlet, hogy a kávézóért valaki kávézdát ír, meg Gombócda és társai. Tehát az, hogy egy kis nyelvi játékosság elindult, egy kis találékonysági verseny elindult, én ezt jónak tartom, és természetesen egyetértek Kálmán tanár úrral az abban, hogy nem szabad büntetni. Egyébként úgy tudom, hogy először felszólítások vannak, és csak utána vannak büntetések. Nem nagyon tudok konkrét büntetésekről, és semmiképpen sincs szükség nyelvrendőrségre. 100%-ig egyetértünk. Akkor tényleg nagy baj lenne, hogyha itt valaki ilyen jogokat akarna magának.
Ez azt jelenti, hogyha én, mint volt tulajdonos, köteles vagyok kitenni egy feliratot, akkor azt nekem kell kiizzadnom? Tehát, hogyha van egy idegen nyelvű felirat, és akkor...
Segítünk benne. Egyrészt segítünk benne. Igen, hát önnek kell kitalálnia. A nyelvtörvény egyébként azért nagyon demokratikus, mert azt mondja, ez nem nyelvtörvény, ez reklámnyelvtörvény, azt mondja, hogy szabad idegen nyelven kiírni. Nem tilos. Szabad. Tehát nyugodtan maradhat a shop, meg a pub. Ez mind maradhat, mert az egy életérzés, hogy én egy pubba megyek, mert nem szembe egy kocsmába. Ki kell írni magyarul is, ha van rá magyar szó. Na most ez valóban egy nagyon nehéz kérdés, és mi nyelvészek ezt tudjuk, hogy hát azért a pub és a kocsma mégse ugyanaz. Hát most le lehet fordítani, meg a szótárban meg lehet rá találni, meg italbolt. Hát hogy hangzik az, hogy italbolt? Hát ez az 50-es évek.
Ami nem tudom, ami végképp elveszi ennek a törvénynek az értelmét, az az, hogy persze abban a pillanatban, hogy védett márkanév, vagy
nem tudom, hogy nem lehet lefordítani.
Arra nem vonatkozik. Tehát, hogyha egyszer bejegyzi...
Café az nem, igen.
Tehát, hogyha bejegyzi a kis BT-jét, vagy nem tudom, a cégét, ami föntartja a kávéházat, bejegyzi ezen a néven, utána persze, hogy kiírhatja, hiszen az ő cégének ez a neve, és akkor... Tehát igazából tényleg semmiféle eredménye nincsen, de én a célját sem egészen értem, tehát, hogy miért olyan, amikor a Grécsi László kardoskodott emellett a törvény ellett annak idején, hogy ez legyen, akkor valamiféle ilyen emberjogi indoklást próbált mondani, hogy jogunk van érte, magyarként a magyar utcájára jogunk van érteni azt, ami neki van írva. De hát ezt aztán különböző jogászok is körbejárták ezt a kérdést, és hát esetleg nyilvánvalóan, hogy semmiféle emberi jogból nem következik, hogy én bármit. Ugye ez az állami hivatalokra igaz, és ez a világon általában mindenütt így van, hogy az állami hivatalokban mindent a kisebbségi nyelveken is ki kell írni, a kérdőíveket a kisebbségi nyelveken is meg kell adni. Ez teljesen világos, hogy mint állampolgár az állam dolgait kell, hogy tehát jogom van, hogy értsen mindazt, amit az állam valahova kiír, állambácsi. Nem hiszem, hogy van ilyen jog, hogy amit más valaki kiír, a sarki pakisztáni fűszeres vagy kínai zöldséges, hogy én értsem azt, amit oda kiír a saját klienseinek. Én szerintem ilyen emberi jog nincsen. Tehát emberi jogi alapja nem nagyon van. Hát lehet még ez a bizonyos esztétikai alapja. Tehát azt lehet mondani, hogy legyen szebb az utca. Az ilyen mozgalmak persze legyen szebb az utca, öltözzenek az emberek is szebben változatosabban, de nem szeretném, ha ezt valamiféle jogi úton próbálnák meg elérni.
Van itt egy idézetem egy számítástechnikai írásból, azt írják, hogy a költségben benne van a kiszolgáló szoftver szupportálása is. Mit gondolnak arról, hogy ezeket a főleg számítástechnikai szavakat, hogy mondjuk file, meg hardware, meg homepage, ezeket hogyan kéne írni, vagy le kell lefordítani? Mondhatjuk-e azt, hogy ez nem szép, vagy elfogadhatjuk-e mégis, mert számítástechnikai berkekben nyilván megértik ezt?
Én azt hiszem, hogy ez a nyelvi kultúra kérdése, és tulajdonképpen a mi közöttünk levő ellentét valahol e körül van. Te biztos vagyok benne, hogy Kálmán Tarom nem gondolja azt, hogy ne lenne nyelvi kultúra. Tehát valószínűleg azt gondolja ő is, hogy van, és én is azt gondolom. De a kulturális törvények nem írhatók le úgy, mint a nyelvnek a törvényei. Tehát nem tudjuk pontosan annyira kemény szabályokkal leírni. Egyébként a nyelvet sem nagyon, mert mindig kibújik valami alól, és aztán mindig újra kell definiálnunk az egészet. Szóval itt az én álláspontom ebben természetesen egy is-is álláspont. Tehát azt mondom, hogy lehet olyan környezet, ahol nem kell magyarítani. És amennyire ismerem a nyelvművelő szakirodalmat, mindig azt mondják, hogy hasznosak az idegen szavak egy adott nyelvben. Jöjjenek, persze, hát természetes dolog, hát nem lehet hegyes halomnál egy táblát kiállítani, hogy idegen szavaknak tilos a bemenet. Tehát azok fognak jönni, főleg az informatika segítségével és az informatikában. De amellett talán nyelvészek is szorgalmazhatnák azt, hogy a közkeletű kifejezésekre, amelyeknek esélyük van arra, hogy széles körben elterjedjenek, azokra indítsunk valamiféle kulturális mozgalmat. Például az emberek önmaguktól hihetetlenül sok dolgot felfedez. A pendrive-ra, most hallottam azt, hogy toltár például a pendrive-ra. Ugye ez egy viszonylag új kifejezés. De van egy újabb is, aki penderítő. Valaki azt mondta, hogy penderítő. Ezek most lehet mosolyogni, ez ilyen mondolat, meg nyelvújtás, meg minden. De az, hogy ezekről beszélünk, hogy én ezt most elmondom a nyilvánosság előtt, hogy vannak ilyen gondolatok, és hogy ezek nem butaságok, mert ezek jók voltak. Egyik fele kihult, a nagyobbik fele kihult, a másik fele megmaradt. Az a szó, hogy egyetem, az is nevetséges volt valamikor, rettenetesen nevetséges volt, és most egyetemre járunk. Igazából egy kulturális játék, azt is mondhatnám, hogy próbáljuk meg ezeket a szavakat, amennyiben lehet magyarítani. Én biztos, hogy ilyen szöveget nem írnék le az újságban, és nem írnék olyan adótörvényeket, vagyis pontosabban az adótörvényekhez nem annyira értek, egy kicsit igen, hanem inkább az SZIA a bevalláshoz adott tájékoztatókat nem írnám meg úgy, hogy a kutya nem érti őket. Mellesleg egyébként hozzáteszem, hogy azokban viszonylag kevés az idegen szó, de úgy sem érti a kutya sem őket.
Hát igen, az kicsit más lesz a tájékoztató, aminek az a feladata, hogy mindenki értse, akinek ilyet ki kell töltenie, és más egy olyan szöveg, ami feltetten úgyis csak azok olvasnak, akiknek meg kell érteni. Ha olyanok olvassák, akik nem tudják, hogy mi a szoftver meg a support, akkor teljesen mindegy, hogy milyen eredetű szóval jelöljük ezeket. Tehát ez itt az érdekes.
De talán van esélye, hogy megtanulja.
Tök mindegy, ha egyszer nem tudja, hogy mit jelent a support. Úgy értem, hogy ha a magyar, lenne egy magyar neve annak, hogy support, akkor se tudná, hiszen itt a fogalom terjedelmét... Nem hiszem. Nem? Tehát mondjuk támogatásnak le lehetne fordítani a supportot, ez nagyon jó, de aki nem tudja, hogy mit jelent az, amit supportnak hívnak a számítástechnikában, az a támogatásról se fogja, attól, hogy magyarul van, nem fogja tudni. Jó, annyit fog sejteni, hogy nyilván valaki valamit támogat, de hogy mit jelent a support, azt nem fogja tudni.
Én szerintem most elmagyaráztad, és jó irányba haladsz.
Én nem magyaráztam el, hogy a support.
Én érteném most. Egy támogató program, amelyik nem emlékszem.
Nem, egyáltalán nem.
Ja, te jobban értesz a számítástechnikát.
Nem, a support az a... Na, mindegy.
Jó, igen, lépjünk túl rajta.
Tehát én azt gondolom, hogy itt úgy fogalmaztatok, hogy ez így nem túl szép a software support. Szóval az egyik fontos dolog, hogy amiért a nyelv olyan nagyon a határán van a kulturális javaknak és az ilyen természeti dolgoknak. Persze a természetben is vannak szép, meg nem szép dolgok, ez világos. Hogy ilyen nagyon érzelmi módon közelítünk ezekhez. Tehát szerintem abban, hogy software support semmi csúnya nincsen, vagy semmi szép nincsen. Nem látom, hogy miért lenne szebb a támogatás, mint a support, mint hogy azt se látom, hogy miért lenne szebb az egyetem, mint az universitás. És azt se látom, hogy attól, hogy az universitás, vagy univerzitás, nem tudom, hogy mondanánk, hogyha így ezt a szót használnánk, valószínűleg univerzitásnak mondanánk, nem lenne az se csúnyább. Tehát én ez a szép csúnya
kategória... Ezt nem mondtam, hogy szép csúnya.
Nem, ezt én mondta, hogy a szoftver szoport nem túl szép. Tehát ez a szépség kategóriája az nem igazán jó erre szerintem. Az, hogy nem érthető, ugye akkor megint, amiről az előbb mondtam a tábla törvénnyel kapcsolatban, hogy ilyen emberjogi dolgokat csúgal, hogy igenis legyen érthető, magyar embernek joga van érteni. Ez azért nem igazán jól érve, amit az előbb is mondtam, hogy ha az ember nem tudja, hogy mit fed, akkor hiába van magyarul mondva. Azokat a szavakat, amiknek a magyar megfelelőjét mindenki érti, azokat talán nem kéne csak azért titkosítani, hogy a magyarok ne értsék, ugye? Tehát ez nyilvánvaló. De ha olyan szavakról van szó, mint az emberek többsége úgyse ért, pedig a benfentesek pedig úgy is értik, akkor csak azért, hogy genetikailag oké legyen a szó, és tehát hogy ne legyennek ilyen gyanús idegen fölmenői, azért nem érdemes szerintem magyarítani. Tehát én nem gondolom, hogy a szavakra ilyen címkéket kellene rakni, hogy a származásuk szerint. Az egyetem, az univerzitás egyformán jó, de az egyetem honosodott meg, és hát ez nincs semmi gond.
Hadd kérdezek valamit. Előbb mondtál valami nagyon érdekes dolgot, a közüzlés lehet formálni. A táblatörvény esetleg, meg esetleg a nyelvművelők, meg a, ne nevezzük őket nyelvművelőknek, de mondjuk a társadalommal kommunikáló nyelvészek, azok nem formálhatják a közüzlést?
Hát sajnos sikerül nekik néha, de én most... Tehát nyilván mások a mögöttes értékeink, amiket most lehet, hogy nem mondtunk ki minden kimerítően, de az én számomra például az a fajta sokféleség, ami a nyelvváltozatokban van, az egy érték. Én azt
nekem
gondolom,
is.
Hogy
nekem
a...
Is.
Azt gondolom, hogy a közízlést abban az irányban mindenképpen kellene befolyásolni, hogy a külön más nyelvváltozaton beszélőt ne megbélyegezzék, vagy ne azt gondolják róla, hogy az butább, mint mi vagyunk, vagy nem tudom én.
A múlt heti esből felolvashatok meg.
Én azt gondolom, hogy ez egy jó irányú befolyásolás a közízlésnek, és vannak rossz irány, lehetne rossz irányba is befolyásolni a közízlést, például amikor azt mondjuk, hogy ami nem magyar eredetű szó, az nem szép, akkor ez egy rossz irányú befolyásolása lenne. De ez a saját értékrendemet tükrözi, én nem azt mondom, hogy ez valami, például ezt nem is tudományos állításnak szánom most, és ezt most mint magánember mondom, az én értékrendem szerint például a különböző eredetű szavak nem különböző értékűek.
Behoztam magammal a múlt heti Élet és Irodalom páratlan oldalát, ahol 1, 2, 3, 4 írás van, és abból 3 nyelvi kérdésekkel foglalkozik, és mindegyik bélyegez, tehát megpróbálja elhelyezni. Hát az egyik az élettér és a kollaborálral, tehát ezeknek a szavaknak ugye a történelmi, ilyenekkel foglalkozó, te is írsz rendszeresen ilyen jegyzeteket. A másik azzal, hogy az egyik hivatalos személyiség a Bayreuthot Beirutnak ejtette, és hát ugye, hát szóval ez egy magyar Beirut legyen, a, nem tudom, a komoly zene központja. A harmadik pedig egy hivatalos szöveget, amiből felolvasok egy részletet, kifogásol. A márciusi közgyűlés elé kerülő javaslat szerint a fővárosi önkormányzat által nyújtott egyszeri kiegészítő támogatás összege legalább a központi költségvetésben a gyermek születésének évében megállapított támogatás összegének fele, jelenleg 20 000 forint. Ez kijavítja, és azt mondja, tudják, hogy mit akar mondani? Az, hogy idén az újszülöttek a 40 000 forint mellé akár 20 000 forinttal is többet kaphatnak, hogy elinduljanak az élet rögös útjain. Tehát például ez a fajta társadalmi játék, hogy hát ez a Beirut egy kulturális kérdés, egy kiejtési kérdés. A másik, a hivatalos nyelvet azért talán lehetne egyszerűsíteni. A harmadik, hogy a szavakban valóban érzelmek vannak, ugye élettér és kollaborál, és meg kell gondolni, hogy az ember ugye a szavakkal ne sértsen. Ez talán leginkább a politikai korrektséghez húzna, amiről előbb beszéltél. Tehát, hogy ez folyik ez a társadalmi játék. Nem jobb, hogyha ezt nyelvészek csinálják, egyébként nagyon jó, amikor te csinálod, tehát rendszeresen olvasom a jegyzeteidet pont ebben a labban. Ez csak úgy felvetettem, nem kell erre válaszolni, csak az, hogy ez valami nagyon hasonló tevékenység.
Hát ha a nyelvművelő tevékenység ebben állna, most én ezeket nem olvastam, tehát fogalmam sincs, hogy ezek jók-e vagy nem jók, igen. De hogyha a nyelvművelő tevékenység abból állna, hogy színvonalasan beszélgetünk arról nyelvi jelenségekről, akkor itt semmi gond nem lenne, és nem lenne semmi ellentét közöttünk. Itt,
hát elismerem, hogy színvonalasabban is lehetne olykor csinálni, de azt, hogy a nyelvülésben nagyon sok művelődés történet, nyelvtörténet, grammatikai magyarázat, kiejtési tanácsadás, helyesírási tanácsadás van, azért hát ezt én szeretném védeni, tehát hogy ez egy kulturális tevékenység, amelyet biztos, hogy lehet jobban csinálni. És egyébként hadd mondjam meg, én ezt több helyen elmondtam már, hogy nagy köszönettel tartozom neked személy szerint, és azoknak a kollégáknak, akik engem azért nem mindig kímélnek, de hát ez is benne van egyébként, de ráébresztenek egy csomó olyan dologra, ezt őszintén mondom, egy csomó olyan dologra, amit az ember természetesnek vett. Hogy ja, hát ez így van, mert már az elődeim is így mondták. Nézzük csak meg, tényleg így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, és hogyha ez a párbeszéd folytatódik, én egyébként ennek nagyon nagy híve lennék.
Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy akkor a nyelvi és nyelvfejességi hiba, ön úgy gondolja, hogy nyelvi hiba létezik, ön pedig úgy gondolja, hogy nyelvfejességi hiba is, ugye? Tehát a nyelvi hiba, hogyha mondjuk azt mondom, hogy nem a kosár ott van. Igen, igen, a nyelvfejességi az pedig, hogyha mondjuk valaki suksüköl, akkor az egy nyelvfejességi hiba.
Az nyelvfejességi hiba, ez egy jó megkülönböztetés. Így. Azt hiszem, ezt el tudom fogadni. Igen, érdemes erről beszélni, mert a kedves hallgatók is nyilván ezzel már találkoztak, hiszen igen, ezzel azért a tanulmányok folyamán mindenki találkozik, és valahol rajta maradt a nyelvművelésen, hogy kizárólag a suksüküléssel és a nákolással foglalkozik, és az el van utazva, és az idegen szavak. Szóval ezek az általános problémák. Én szívesen elmondom a véleményt a suksükölésről. A suksükölés az egy természetes nyelvi folyamat. És a nyelvjárásaink nagy részében benne is van. Lehet, hogy a nyelvmelés hibája, hogy nem hangsúlyozta azt, hogy adott helyen, adott közösségi norma, szubnorma szerint ez helyes, ezzel semmi baj nincsen, és erre majd mondok a végén még valamit. A másik az, hogy valamiért kialakult, én próbáltam kutatni, hogy miért alakult. Lehetne ez a közös nyelvi norma része is, hogy sok-sok. És semmi nem történne, értenénk egymást. Mindannyian értenénk egymást, de valamiért kialakult, valamiért Petőfi és Arany sem sok-sokölt. Lehet, hogy ez volt a minta, nem tudom pontosan. De mindesetre kialakult, ma viszont stigmatizált, megbélyegzett alakká vált, tehát nem javaslom az Eper Rádióban a műsorvezetők által való használatát. Tehát én semmiképpen sem. És akkor elmondom az egyik gondolatom, amit gyakran szoktam mondani. Én bizony azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy minden helyes valahol. És ezt pont a viták hatására és a kritikák hatására mondom. Igen, kérem, minden nyelvi formának, amit anyanyelvi beszélők mondanak ki, van helye. És tőlem semmi nem idegen, ami nyelvi. Bizony el tudom képzelni, hogy a legvadabb dolog, amit itt a rádióban soha nem mondanék ki. Egyébként káromkodásokkal is foglalkozom. Nyelvileg semmi baj nincs a káromkodásokkal, mint tudjuk, csak kulturálisan van egy kis probléma velük adott helyzetekben. Én azt hiszem, hogy erről kell nekünk beszélni, hogy ezeket az adott helyzeteket, hogy a kulturális sokféleség, a társadalmi sokféleség, a nyelv szinteződése, ez legyen köztudott az emberek számára, hogy tudják adott helyen, idegen szót mondok, adekvát módon használni az anyanyelvüket. Szerintem ez a mi feladatunk. Én erre törekszem, de ha van itt valami diszfunkció, akkor a figyelmeztetések hatására ezen el fogok gondolkodni.
Hát esetleg azon lehetne még elgondolkozni, ha már Géza ilyen elgondolkozós hangulatban van, hogy vajon amikor azt mondjuk, hogy ne suksükölj, mert az stigmatizálva van, és hogy itt ebben az országban a suksükölőket bunkónak tekintik. Tehát tényleg ne suksükölj.
De ez nem a nyelvelő oka.
Bocsánat, tehát most én most csak próbálom parafrazálni, amit az előbb mondtál. Incsük a rádió bemondókat is mindenkit a suksüköléstől, mert ez egy stigmatizált forma. Hogy itt is fölmerül esetleg az a kérdés, hogy az-e a jó hozzáállás, hogyha mindenkit megpróbálunk lebeszélni róla, hogy suksüköljön, mert ez stigmatizálva van ebben az országban, vagy hogy igenis ebből a szempontból is a közízlést próbáljuk meg befolyásolni a politikai korrektség egyébe, és próbáljuk meg elfogadtatni az emberekkel, hogy attól, hogy valaki suksüköl, nem biztos, hogy bunkó, mint ahogy nem biztos, hogy az országnak egy olyan 20-25%-a becsülésem szerint nagyon-nagyon erősen suksüköl.
Több is.
A szukszükölés, amit kevesben szoktak észrevenni az emberek, az szerintem 50-60%-ra is fölmehet. Tehát amit, ugye, és ez, amit mondtál, hogy minden helyes, abszolút egyetértek, nem akarlak, nyilván pontosan tudod, hogy nem te találtad ki ezt a mondatot, ez Simonyi Zsigmond 1898-ban, vagy mikor a Magyar Nyelv című könyvében, tudom az oldalszámot is, ha nagyon megerőltetem magam, leírta azt, hogy minden, amit általános értelemben helyes, minden, vagy általános értelemben helyesen van magyarul mindaz, amit valahol magyarok használatszerűen rendszeresen úgy mondanak. Ez a Simonyi Zsigmond meghatározása, utána pedig rátér arra, hogy konkrétan egy normán belül mi helyes, de ez az általános értelemben a helyesség azt jelenti, akárhol magyarok rendszeresen így használnak. Mivel a szukszükörés ilyen, egyértelmű, hogy Simonyi Zsigmond is azt mondta volna, hogy helyes. A szukszükörés meg még inkább ilyen, a nákolás meg még inkább ilyen. Tehát ezek olyan dolgok, itt csak azon kellene elgondolkoznunk mindannyiunknak. Én már elgondolkoztam, nekem van erről egy véleményem, hogy vajon óvaintsük a gyerekeinket, hallgatóinkat, ismerőseinket attól, hogy ezt használják, mert ez sajnos stigmatizálva van, vagy vegyük fel a harcot az ellen, hogy stigmatizálják. Én ez utóbbit választanám inkább, tehát a politikai korrektség jegyében ne bántsuk a más nyelvváltozatokat beszélőket, ne bántsuk a sok-sokat. Tudom, hogy ez egy teljesen utopisztikus. Én tudom, én ilyen, nem vagyok nem? egy ilyen pragmatikus ember. Én azt gondolom, hogy a lehetetlent kell megpróbálni, vagy legalábbis abban az irányba kell elindulni. Ez szerintem az lenne jó hosszú távon, hogyha az emberek egyszerűen ezért nem bántanák a másikat.
És ez nem lenne egyszerűbb, hogyha azt elfogadnánk, hogy az iskolában egy ilyen emelt szintű vagy szebb nyelvet kell elsajátítaniuk az embereknek, de emellett az, hogy mindenki otthon hogyan beszél, az a magánügye is.
Nagyon nehéz, mert akkor tulajdonképpen egy ilyen kétnyelvűség alakult. A tanárok nagyon gyakran panaszkodnak is erre, hogy kialakul egy ilyen kétnyelvűség, hogy amit az iskolában tanítanak nekik, az más, mint amit egymás közt, vagy kilépnek az épületből és az utcán beszélnek. És kialakul egy ilyen furcsa kettős, nem biztos, hogy ez jó. Tehát ez megint olyan, hogy amit a Géza mondott, hogy a fene tudja, hogy hova vezetsen, és senki nem tudja megmondani, hogy mi lesz ennek a vége. De ha tényleg ennyire elkülönül az iskolai nyelvhasználata az otthoni, vagy az egymás közti nyelvhasználattól, az nem biztos, hogy egészséges egy társadalomon belül, nem biztos, hogy az jó, nem tudom. Volt ilyen sokáig a történelemben, hogy az emberek teljesen más nyelvet tanultak az iskolában, mint amit otthon használtak, és nem biztos, hogy ez nagyon szerencsés. A fene tudja, hogy erre kell letörekedni, lehet, hogy nem kell erre törekedni. A kétnyelvűséggel önmagában nem lenne baj, de ebben a fajta nyelven belüli kétnyelvűséggel, ilyen kettős tudattal, hogy a gyereknek más kell az iskolában használni, mint én szerintem nem biztos, hogy jó.
Tanár úr?
Sok minden jutott eszembe. Az egyik az, hogy ez most formálódik ez a gondolat bennem. Tényleg, szóval önmagában az, hogy valaki suksüköl, az nem helyteleníthető, de hogy a társadalomban sikertelenebb lesz, és meg fogják bélyegezni, ez valószínűleg így van. Na most, hogy mi azokkal vegyük fel a harcot, tehát azt mondani, hogy igen, aki suksüköl, ugyanolyan jó, mint aki szukszüköl, és aki helyette tyuktyuköl, tehát ez mind ugyanolyan jó. Tehát a kijelentő és a felszólító módot, ugye ezt keverésének nevezik, vagy váltogatásának nevezik ezt a jelenséget, hát el lehet kezdeni. Szóval én egyébként nem félnék attól, hogy nyelvstratégiailag különböző programokat indítsunk el. Én nem ezt indítanám el, mert nem ez a legnehezebb kérdés. Én például elindítanám azt, és szerintem itt lenne a nyelvülésnek nagy szerepe, vagy a nyelvstratégiának, a nyelvtervezésnek, nevezzük akárminek, hogy például a megszólítás formákba teremtsünk rendet. Hihetetlen bonyolultak a magyar megszólítás formák, nincsenek egyértelmű tanácsok arra vonatkozóan, hogy ön maga, vagy tetszik, vagy egyebek. Tehát én itt például elindítanék valamit, akkor a hölgyek megszólításában.
Ha lehet egy szerény kérésem, Svédországban például indítottak ilyen mozgalmat, és megszüntették a magázást, nem lehetne? De úgy szeretném, ha csak tegezni lehetne.
Erről beszélgessünk, én nem örülnék neki személy szerint, de hogy eldöntsük, hát, hogy a magázás, vagy az önözés, de nem biztos, hogy nekem kell, én alávetem magam a többség akaratának, vagy...
Én, ha lenne egy ilyen mozgalom, én csatlakoznék.
Igen, de én pont valamilyenen töröm a fejem, szóval nem normális dolog az, hogy valaki megsértődik a magán, más meg az önön. Ez nem jó. Ez nem jó a társadalmi közélet, a társadalmi érzésünk, a társadalmi közérzetünk szempontjából nem jó. Most ilyenre a nyelvészek azért mondhatnának valamit. Egyébként az önözést éppen Széchenyi István vezette be. Én azt használom. Én mondhatnék el mai...
Suksükörésről, hogy... Ja. Az egy valószínűleg egy nyelvi változás, ami nagyon régen elkezdődött, és majd lehet, hogy végbe is ment volna teljesen, hogyha ez a stigmatizált jelenleg nem, tehát hogyha nem lenne az, hogy elítélik az embereket, hogyha suksükölnek, meg szukszükölnek, de azért azt tudni kell, hogy ez egy nagyon, tulajdonképpen nagyon természetes változási irány. Nem arról van szó, hogy összekeverik a kijelentő módot a felszólító móddal, hanem hogy bizonyos, nagyon speciális esetekben a tévégéknél. Ez egy nagyon kicsi osztály, a legnagyobb részén az igéknél tényleg egybeesik a két alak. És van egy pici osztály, ahol nem esik egybe, és ez nagyon természetes, hogy a nyelv az valamilyen irányba az ilyen egyenetlenségeket megpróbálja kiegyenlíteni. Tehát tulajdonképpen szabályosabb a suksükölés, mint a nem suk. Főleg a nákolás is ilyen egyébként, ugye az, hogy úgy kell mondanom, hogy látnék, a magánhangzó illeszkedésnek ellentmond, ez egy regulari, úgy hívják a nyelvészek, hogy regularizálás, tehát tulajdonképpen rendszeresebbé teszik az emberek azt, vagy rendszeresebb az a fajta nyelvváltozat, ahol ezeket használják. Tehát ez egy természetes irány a nyelvi változásoknak, lezajlott sok száz ezer, nem tudom, alkalommal a különböző nyelvekben, állandóan zajlik, nem tudom hány ezer éve, szóval tulajdonképpen nem biztos, hogy olyan nagy baj, hogyha... Én azt gondolom továbbra is, hogy inkább a megbélyegzését kellene valahogy visszaszorítani.
Én a ma reggeli újságban olvastam egy írást, egy felmérés, a Szemüveges Orvostudományi Egyetem Magatartás Kutatóintézetének a felmérése arról, hogy a stressz az ugye hát káros, és hogy alakul ki. És ebből hadd idézek tulajdonképpen csak két mondatot, ami úgy érzem, hogy nekünk is azért ad feladatot. Az, hogy később ki hogyan boldogul, mindenek előtt az illető kulturális hátterén múlik. Egyebek mellett azon, ki hogyan használja az anyanyelvét. A kutatók szerint az anyanyelvet helyesen használók kreatívak, küzdőképesek, gyorsabb észjárásúak, így jobb életminőségre számíthatnak, mint azok, akik hátrányos társadalmi és nyelvi környezetből érkeznek. Én azt hiszem, hogy valahol erre törekszünk mindannyian. Nyilván ehhez különböző utak vannak, de... Én egyébként nagyon örülök, hogy ezekről a dolgokról beszélgetünk, és nem üzengetünk egymásnak.
Köszönöm vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívást.
Köszönöm szépen.
Megköszönöm a figyelmeteket. Műsorvezetők voltak Váci Krisztina és Husensen, témánk a mai magyar nyelvművelő vita volt. Vendégeink dr. Balázs Géza és dr. Kálmán László voltak. Viszont hallásra!